tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban a Kontaktrádióból. Ezúttal a Győri Városi Művészeti Múzeumba fogunk ellátogatni, vendégem pedig Grászli Bernadett művészettörténész, a Győri Városi Művészeti Múzeumnak az igazgatója. Mindjárt föl is teszem neki az első kérdést szokás szerint, hogy mutassa be ezt a múzeumot, ebben az esetben különösen a szervezetére is kíváncsiak lennénk, hiszen több helyen van, több gyűjteményt foglal magában.
Jó estét kívánok a kedves rádióhallgatóknak! Győrből érkeztem, és egy olyan érdekes intézményt szeretnék Önöknek bemutatni, amely 1994 óta várja a látogatókat. Először egy helyen nyílott meg a Magyar Ispita műemléképületében, majd azóta az eltelt évek során olyan nagyjá bővült, hogy 6 épületben várjuk a kedves látogatókat Győr városában. Egy kicsit rejtélyes is ez a dolog, hiszen néha még a győriek számára sem egyértelmű, hogy a megyei múzeum, vagy a mi kiállításunkról van szó a városban, pedig próbálunk ennek jó kommunikációval igazán eleget tenni, hiszen honlapunkon is megismerhetik ezeket a legfontosabb információkat, amik az intézményünkkel kapcsolatosak. A legfontosabb talán, ami nagyon fontos számunkra, és néha-néha bizony a fenntartási gondokat is meghatározza, vagyis fontos számunkra az, hogy 6 műemléképületben vagyunk megtalálhatóak Győr városában, és mindegyik egy-egy érdekes építészeti történeti korszakhoz kapcsolódik a város életében, és nagyon fontos, hogy Győrváros önkormányzata fokozatosan 1994 óta, és 90-es évek elején pontosabban mondva, nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy ilyen fontos városi épületekben, régi épületekben alakítsa ki a Városi Művészeti Múzeum épületét. Amiről már beszéltem, az első gyűjteményünk, ami Győrbe hívja a kedves látogatókat, immár 1994 óta, az nem más, mint egy Budapesthez kötődő neves történészprofesszor, dr. Váci Péter gyűjteménye, amelyet a rendszerváltás utáni első polgármesterünk, Kolozsvári Ernő, a nagy műgyűjtő és műpártoló segítségével jutott el Győr városában, és itt látható a már említett Magyar Ispita épületében. Azóta is remek iparművészeti tárgyakkal, képzőművészeti alkotásokkal várja az érdeklődőket, akik a középkortól elkezdve a reneszánsz tárgyakon át egészen a barokkon, a rokokon keresztül a 19. századi műkincsekig nagyon széles skálája van ennek a múzeális kínálatnak nálunk. A másik ilyen fontos gyűjteményünk szintén műgyűjteményhez kötődik, ez pedig nem más, mint dr. Radnai Béla műgyűjteménye, amely 2005 óta látható állandó kiállítás formájában, nem is akármilyen épületben, hanem az Eszterházy Gábor által a 18. század utolsó harmadában felépített úgynevezett Eszterházy palota épületében, az egykori győri piactér és a Király utca sarkán emelkedő nagyon szép barokk palotában. Dr. Radnai Béla neve nem csupán a műgyűjtők, a műkedvelők számára cseng ismerősen, hanem ő bizony arról is nevezetes, hogy az első magyar egységes gyorsírásnak a feltalálója, tökéletesítője volt. Ő működtette Budapesten azt a gyorsíróiskolát, ahol szinte hihetetlen, de az egész országban csak itt lehetett gyorsírást tanulni. Az ő tankönyve olyan szabadalom volt Magyarországon, amely egyedül tanította ezt a különleges mesterséget, ami nagyon fontos volt abban az időszakban, amikor még a különböző hangfelvevők, telefonok és egyéb különböző eszközökkel nem rendelkeztünk, és az élő szót rögzíteni kellett az ő remek műgyűjteménye főként a Gresham kör művészetét mutatja be számunkra, de 1900-tól 1950-ig találhatóak benne alkotások. Ez azt jelenti, hogy olyan remek magyar képzőművészek, festőművészektől is találhatnak nálunk műveket, mint például Ripley Rónai József, Bernát Aurél, nagyon szép, kiemelkedő az Egri gyűjteményünk, Egri József, balatoni tájképeinek a színei hava, nagyon szép egységben az nálunk található a Radnai gyűjteményben. A közel 1000 négyzetméternyi kiállítás, állandó kiállítás mellett 1000 tárgyat számláló gyűjtemény rajzművészeti alkotásokban is gazdag, amiket természetesen helyhiányában különböző időszaki tárlatokon tudunk a nagy közönség előtt bemutatni, szívesen is kölcsönzünk belőle anyagot vidéki múzeumok vagy budapesti kiállítóhelyek számára. A harmadik fontos állandó kiállításunk szintén egy műgyűjtemény, de már egy kicsit távolodunk időben, vagyis közeledünk pontosabban mondva a 20. század felé, ez pedig nem más, mint idősebb Vasilescu Jánosnak a műgyűjteménye, amely egy különleges helyszínen 2006. augusztusa óta látható Győrben, ez pedig a Volt Zsinagóga épülete, amely az egyetem, a Győri Egyetem Zeneművészeti Intézetével közösen egy házban igazi kulturális központként várja az érdeklődőket. Itt Vasilescu János hagyatéka révén Győrbe kerültek olyan remek művek, olyan remek alkotások, mint például a neves magyar festőművésznő Ország Lili hagyatékának jelentős része, illetve az Európai Iskola kiemelkedő alakjai mellett, mint például Bálint Endre művészetére gondolok itt, vagy Kornis Dezső munkásságára, bepillantást nyerhetünk néhány mű erejéig Kassák Lajos alkotásaiban is, illetve ami egy érdekes része a gyűjteménynek, az a jelen kortárs képzőművészetünkhöz is kapcsolódik, hiszen szép számmal találhatók Vasilescu János műgyűjteményében, így a Városi Művészeti Múzeum állandó kiállításán Nádler Istvánnak, Hence Tamásnak vagy Bullás Józsefnek is alkotásai, amelyek már a gesztusfestészet, illetve a geometrikus művészet körében tartozó alkotásonként jelennek meg az állandó gyűjteményünkben.
Hát nagyon szép, nagyon sok gyűjtemény került így a Győri Városi Múzeumba. Ezek a műgyűjtők hogyan kötöttek Győrhöz? Tehát volt arról szó, hogy budapesti kötődésük is van. Vasilescu külföldi eredetű. Miért éppen Győrt választották ki?
A előző két gyűjtemény, amiről beszéltem, a Váci Péter gyűjtemény, illetve a Radnai Béla művei műgyűjtemények kapcsán Kolozsvári Ernő polgármester úr szerepe már elhangzott. Az ő művészet közvetítő szerepével, az ő kultúra közvetítő szerepével jutottak el ezek az alkotások a Városi Művészeti Múzeum gyűjteményében, megalapozva ezzel az állandó kiállításainkat. A Vasilescu gyűjteménnyel kapcsolatban pedig más az eset, itt egy olyan történetet kell elmesélnünk, amely arról szól, hogy Vasilescu János jó néhány évvel ezelőtt még életében egy pályázatot hirdetett vidéki múzeumok számára, hogy ki szeretné méltóképpen elhelyezni az ő műgyűjteményét, és ezt a pályázatot Győr városa nyerte meg a Volt Zsinagóga épületére írott pályázatával, és így nyílhatott meg még a neves műgyűjtő és műszaki feltaláló életében ez a kiállítás, mint már említettem, 2006 nyarán.
Arról is szó volt, hogy nagyon sok tárgy van az egyes gyűjteményekben, több ezret tesz ki a műalkotásoknak a száma. Az állandó kiállításokon ennyi tárgyat egyszerűen lehetetlen kiállítani. Hogyan lehetett ebből kiválogatni, illetve milyen szempontok alapján épült fel az állandó kiállítás?
A állandó kiállításokat N. Mészáros Júlia, művészettörténész, a múzeum alapító igazgatója készítette, és ez szerint a tematika alapján mutatjuk be a mai napig ezeket a kiállításokat. Ami fontos, és a mindennapi életünk egyik meghatározott része, amikor kiállítási programokat készítünk egy adott évre, az az, hogy minél szélesebb körben szeretnénk megmutatni egyrészt a raktárban pihenő alkotásokat, másrészt az állandó kiállítás sok kiemelkedő darabjait is, tehát nem szeretnénk, hogy alvó gyűjtemények legyenek az állandó kiállításaink. Erre sajnos elég nagy az esély, hiszen a látogatók csupán csekély része, nálunk is sajnos ez a helyzet, csekély része kíváncsi az állandó kiállításainkra.
Ha valaki mégis elmegy, mondjuk a Váci Péter gyűjteményben, mi fogja fogadni?
Egyrészt egy nagyon szép érdekes épület, a Magyar Ispita épülete. Nem is gondolnánk róla, hogy múzeum, mert egy barokk templommal egybeépült, mint már említettem, Ispita egy régi ispotályos háznak a épületében kapott otthont a Váci Péter gyűjtemény. Ha betérünk az udvarra, Győrben csak néhány példája van ennek a remek reneszánsz építészeti belső tér alakításnak, udvar alakításnak, toszkán oszlopos belső udvar fogadja az érdeklődőket, és Borsos Miklós a neves szobrászművész főnixes kuttálával is találkozhatnak az érdeklődők, majd mint a földszint, mint az emelet magasságában, az épület bizonyos tereiben, az időszaki kiállító tér mellett, ott található Váci Péter műgyűjteménye. Először egy kicsit magával, a műgyűjtővel ismerkedhetünk meg, az ő történészi tevékenységével, majd hirtelen a rokokó világába csöppenünk, és a delfti kerámia tárgyaktól, a kínai porcelánon keresztül, a rokokó órán és bútor darabokon át igazi időutazásban van részünk, ami az emeleten tovább folytatódik, hiszen a kiemelkedő reneszánsz darabok, ezek itt találhatóak az első emelet magasságában berendezett terekben. Az idei évben nagy hangsúlyt szeretnénk arra is fordítani, hogy elindul egy restaurálási programunk, amely a Váci Péter gyűjtemény bútorainak a restaurálását szeretnénk főként pályázati pénzből lehetőségeink szerint több éves program szerint megvalósítani.
És hogyha átmegy valaki mondjuk az Eszterházi palotába, akkor mi fogadja?
Az Eszterházi palota, mint már említettem, egy barokk épület, ám a belsejében a 1950-es évektől folyamatosan lakásokat üzemeltettek egészen a 90-es évek elejéig, amikor múzeummá alakították, tehát az eredeti barokk pompának sajnos a hián vagyunk, de ezért a belső terekben kárpótol az minket, hogy a tervezést végző építészek nagyon szép belső tereket hoztak létre, amely fehér falakkal tud igazi kiállító térként működni, bár nagyon sokan vitatják azt is, hogy elhangzottak már Eszterházi palotával kapcsolatban olyan ellenérvek, hogy hát egy műgyűjteménynek, egy képgyűjteménynek, egy képtárnak modern épület kell, nem egy régi épületben kell bemutatni ezeket az alkotásokat. Én ezzel vitatkoznék, hiszen nagyon fontos számunkra az, hogy már említettem, hogy sok munkával jár fenntartani a műemléképületeket, de mégis fontos, hogy muzeális intézményként, városi intézményként, önkormányzati fenntartásban maradva várják az érdeklődőket.
Akkor most hallgassunk egy kis Eszterházi Pál zenét, utána folytatjuk a beszélgetést.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk akkor tárlatról, tárlata című műsorunkat, amelyikben a Győri Városi Művészeti Múzeumról beszélgetünk Grászli Bernadettel, és több állandó kiállításról volt már itt szó, de időszakos kiállításoknak csak a létét említettük, pedig az utóbbi időszakban, utóbbi két évben nagyon sokszor szerepelt a Győri Városi Művészeti Múzeum ilyen vagy olyan kiállítással. Most éppen mi az aktuális kiállítás?
Ez így van, évente körülbelül néha szinte hihetetlen is kimondani, hogy 40 időszaki kiállítást készítünk, hiszen a 6 épület időszaki tereit is meg kell töltenünk tartalommal, és többször kapunk olyan felkérést, hogy máshol rendezzünk, más múzeumban, más kiállítóhelyen tárlatokat. A legfrissebb gyermekünk, úgyis mondhatnám, az 15-én, két nap múlva nyílik, és az állandó kiállításunkhoz, Vasilescu János műgyűjteményéhez kapcsolódik, a Magyar Ispita időszaki kiállító termében kerül bemutatásra. Azért is fontos ilyen tárlatok létrehozása számunkra, mivel nagyon sok az olyan anyagunk, ami pihen a raktárakba, és fontos megmutatnunk azt, hogy az állandó kiállításban őrzött javak mellett mik azok az érdekességek, amelyek Győr városában, muzeális intézményben megőrzés alatt állnak. Ezért esett most Vasilescu János műgyűjteményére a választásunk. Tavaly egy nagy sikerű Országlili időszaki kiállítást már rendeztünk ebből az anyagból. Most egy kicsit áttekintjük, amit már az előbb felvázoltam a műsor kezdetén, hogy miből is áll ez a gyűjtemény, tehát különböző hangulatokat a 4 különböző méretű teremsorra fűzött kiállítótér kapcsán különböző hangulatokat szeretnénk teremteni a látogatók számára. Lesz itt a geometrizáló, illetve a gesztusfestészetnek egy szép áttekintése, külön termet kap majd az Európai Iskola alkotóinak a munkássága, például Bálint Endrének, Kornisnak a művészetének egy kicsit a bemutatása a Vasilescu gyűjteményben őrzött darabok tükrében, illetve Országlili is egy kisebb kamarateremmel látható ezen a tárlaton, illetve olyan művészek is bemutatásra kerülnek, akiket mondjuk nem éppen grafikus művészként ismerünk, ilyen például Amerigo Tottnak, a neves szobrászművésznek néhány olyan alkotása, amely képgrafikai eljárással készült, és a Vasilescu gyűjtemény részét képezi. Próbálunk érdekességeket is bemutatni, és ezzel egy tulajdonképpen a Vasilescu gyűjteménynek egy vázát adni, hogy miről is szól ez a idegen, ugye román származású, műgyűjtő idegen névvel ellátott gyűjtemény, amely már néhány éve Győr városához kötődik.
Arról volt szó, hogy körülbelül 40 kiállítás, időszakos kiállítás volt mondjuk a tavalyi év folyamán. Ennyi kiállításnak a gondolata, ötlete, témája hogyan alakul ki? Milyen szempontok alapján?
Mivel városi intézmény vagyunk, önkormányzati fenntartású intézmény, ezért a város kulturális vezetésének a 5 éves, illetve éves programjá is tartalmazza azt a dolgot, hogy kortárs, hogy a helyi kortárs képzőművészet bemutatását elősegítsük. Ezért a kiállításaink, az időszaki kiállításaink egy része az Győrhöz kötődő, Győrben élő kortárs képzőművészeket, iparművészeket mutat be a nagy közönség előtt. Próbáljuk ezt egy szélesebb spektrumban szemlélni, tehát fiatal pályakezdő alkotóknak is lehetőséget adunk, és természetesen évről évre mindig bemutatunk jubileumi kiállításokat, amelyek alkotói jubileumhoz vagy életkorhoz kötődő, akár életmű tárlatokat is, vagy retrospektív kiállításokat takarnak. Ez az egyik vetülete. A másik, a már említett állandó gyűjteményekhez kötődő időszaki kiállítások. Ezen kívül lehetőségünk van, nagyon jó kapcsolataink vannak különböző vidéki, illetve budapesti múzeumokkal, kiállítóhelyekkel, így van egyfajta kiállításcsere is, például most a Váci Értéktárnak a nagyszerű kiállítása a Bobitától a Bibliáig látható nálunk, ami Hinz Gyulának, a Radnai gyűjteményhez is kötődő alkotónak a illusztrációs világát mutatja be. A másik ilyen Fontos dolog az, hogy természetesen különböző városi rendezvényekhez is próbálunk olyan időzőjelben mondva vendégbarát, látogatóbarát tárlatokat bemutatni, amelyek egy-egy nagy húzónevet kívánnak bemutatni a nagy közönség előtt. Idén Győrnek a grafikai hagyományai, Győr városában a képgrafika hagyományai több évtizedes múltra tekinthetők vissza, van grafikai műhelyünk, művésztelepünk, több mint 20 éve grafikai biennálét is bemutat a város muzeális intézménye, illetve mindig is a grafika az Győrben mindig is egy kicsit az utóbbi 30 évben a érdeklődés középpontjába állt, ezért úgy gondoltuk, hogy a grafika történetének egyik nemzetközi nagymesterét, Francisco de Goyának alkotásait, részkarciklusait szeretnénk bemutatni a nagy közönség előtt. Tesszük ezt azért, mivel a képgrafikával való foglalatoskodás az nagyon fontos számunkra, másrészt pedig egy-egy nagyobb név bemutatása, gondolok itt például a Ripley Rónai kiállításunkra, vagy például Kovács Gábor műgyűjteményéből rendezett tárlatra, ami a Csontváritól Kondorig címet kapta az elmúlt évben. Bizony tömegeket vonz, és meg tudjuk tölteni a múzeumot látogatókkal. Annak ellenére, hogy mint oly sok más magyarországi múzeumnál általános tényként elmondható a 2011-es statisztika kapcsán, hogy a múzeum látogatók csupán 30%-a keresi fel a múzeumot kiállítás miatt, 70% különböző rendezvényre, programokra érkezik. Ami nagyon szép és jó, és nagyon jól példázza és mutatja azt az új irányt, ami már több mint 10 éve Magyarországon is egyre erőteljesebb. Ez a múzeum kommunikáció, illetve a múzeum pedagógiának a vonulatát jelenti. Az, hogy minél szélesebb körben, minél több réteget, korosztályt vonjunk be a múzeum látogatásba. Múzeum értővé, műértővé való nevelés, az már óvodáskortól elkezdődik, és így számunkra, mint vendégbarát múzeumnak is egy nagyon fontos részét képezi az, hogy akár szokatlanabb kulturális események is teret kapjanak nálunk. Például kiállításhoz kapcsolódóan számtalanszor rendeztünk borkultúra estet, múzeumok éjszakáján próbáltuk a fiatal felnőtteket, az ifjabb korosztályt is bevonni érdekességekkel. Tehát a múzeum manapság már egy olyan hely, amely egy nagyon fontos kultúrát összegyűjtő és kultúra egységesítő és közvetítő központ szerepét tölti be. Nem csupán régi tárgyakat őrző intézmény, bár ez a része is nagyon fontos, a múzeológiai munka, amit mindig elfelejtünk általában. Ezt én is tapasztaltam az elmúlt években, hogy annyi feladatunk van megoldani a kommunikációt, a múzeumpedagógiát, a sajtóval való kommunikációt, nagyon gyakran nem a megfelelő anyagi fedezettel, bár a mi működésünket a város nagyon jól biztosítja, de mindig szükség van az ötletekre, az egyéni kreatív dolgokra, mert anélkül nem működik az egész, de nem szabad azt elfelejtenünk, hogy mi nem, voltak éppen nem népművelők vagyunk, nem közművelődési szakemberek, hanem múzeológusok, akik felelősek az állandó kiállításokért, azok fenntarthatóságáért, és felelősek az időszaki tárlatok megrendezéséért is, hiszen össze lehet egy-egy tárlatot dobni egy-két nap alatt, de nem erről van szó a mi esetünkben, és törekszünk arra a kollégákkal együtt, hogy átgondolt időszaki tárlatokkal várjuk az érdeklődőket, hiszen ez a szakértő számára, de még talán a laikus számára is azon nyomban szembetűnő, amikor nem a műtárgyak szeretetéről, nem azok szakszerű bemutatásáról van szó, hanem csupán arról, hogy töltsük be a teret, legyen meg a kiállítási program, és én úgy gondolom, hogy ezzel értelmét veszti a művészettörténettel való foglalatoskodás, értelmét veszti a múzeológia. Nehéz a gazdasági helyzet, de helyt kell állnunk ilyen körülmények között is, és én úgy gondolom, hogy kapunk annyi szeretetet a múzeumlátogatóktól kapunk annyi támogatást Győr esetében a városi önkormányzattól, hogy érdemes továbbra is dolgoznunk, és nagy szeretettel várok mindenkit. Akár egy-egy nagy rendezvényünkre, múzeumok éjszakájára, művészetek utcájára, az idei tavasszal, nyáron Győr városába, vagy pedig egyszerűen az állandó kiállításainkat megtekinteni, és egy kellemes hétvégét eltölteni Győrben. Köszönöm
szépen. Hát akkor nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, akkor ismét zenét hallgatunk, és utána következik a Kaleidoszkóp.
Nézd, most minden a régi még, holnapra mondd, hogyan tűnik el. Nézd, most itt ez a pillanat, eltűnik és észre sem veszed. Talán egy szó éppen elég, ami bánt a világ egy másik oldalán. Ott van a szívem, és messzire ment a mától, olyan messze, olyan távol. Szeress most úgy, ahogy nem lehet, ahogy nem lehetek veled. Miért kellett, hogy megkívánjam, ugyanúgy, ahogy elhibáztam, úgy, ahogy nem lehet, ahogy nem lehetek veled. Istenem, mondd, hogy újra látom őt, még a végtelen előtt, a végtelen előtt. Most a minden a semmiért, hirtelen, hogyan tűnik el? Nézd, most az ígéret földjén állsz, de te észre sem veszed. Talán egy szó most úgy, ahogy nem lehet, ahogy nem lehetek veled. Ne szólj semmit, mindent értek, szerelmet tudom, te sem kérted. Úgy, ahogy nem lehet, ahogy nem lehetek veled. Istenem, mondd, hogy újra látom őt. Az egész. Let's
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Tárlatról Tárlatra című műsorban. Következzék tehát a kaleidoszkóp. Először is szeretném felhívni a figyelmüket, hogy nemrégiben volt szó a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban a Beszélgetéseket kiállításon című sorozatról, amelyik a szocializmus játékszerei kiállításhoz kapcsolódik. Most kaptam a hírt, hogy március 13-án lesz, akkorra került át Vándor Kálmán sportújságíróval, dalszövegíróval folytatott beszélgetés. És akkor kezdődjenek a kiállítási hírek. Budapesten egy új múzeum nyílt, Csonka Emlékmúzeum címmel a Bartók Béla út 31-ben. Csonka János gépészmérnöknek állít ez emléket, aki 1852 és 1930 között élt, és születésének 160. évfordulójára sikerült megnyitni a kiállítást. A kiállításon nagyon sok érdekes dolgot lehet látni, többek között egy autót is, egy olyan autót, amit Csonka János maga szerkesztett, hiszen a kiállítás azon a helyen van, ahol autószerelő műhelye, majd gépgyára működött a feltalálónak. Csonka Jánosról érdemes elmondani, hogy ő 1852. január 22-én, amikor megszületett, egy kovács műhelyhez kapcsolódott, apja ugyanis ott dolgozott, és itt vált később ő szakmunkássá. Tanulmányait azonban Bécsben, Zürichben, Párizsban és Londonban is folytatta, ott képezte tovább magát, olyannyira, hogy hazatérve a Budapesti Műegyetem tanműhelyének vezetői állását sikerült megkapnia, és 1925-ös nyugállományba vonulásáig, tehát 48 éven keresztül vezette is. Mérnöki kamara gépészmérnökké nyilvánította már 1924-ben. Nem véletlenül nagyon sok találmánya volt, ez után is természetszerűleg, például a porlasztó egyik feltalálója, és a postaszállító tricikli is az ő nevéhez kötődik, de számos szerszámgép, petroleum, gáz és benzin üzemű motornak a tervezője is. Amikor nyugdíjba vonult, akkor önálló gépműhelyt hozott létre, ezt alakította 1938-ban gyárrá, és ebből lett a kismotor és gépgyár, ami mai napig is megvan. Tehát a kiállításon a család által összegyűjtött különböző emlékek vannak, fényképek, iratok, különböző kitüntetések, valamint olyan tárgyak és eszközök, amiket ő maga szerkesztett vagy használt a gépgyárában. És ha már műszaki kiállításról volt szó, akkor szeretném fölhívni a Magyar Elektrotechnikai Múzeumra is a figyelmet, ahol sugárzási frekvenciák címen van kiállítás álló és mozgókép megszületéséről, a hangrögzítés kidolgozásáról és a rádiózás megindításáról. Ezen kívül van még másik kiállítás is természetszerűleg itt a múzeumban. Hódmezővásárhelyen, az emlékpontban pedig az értékteremtő idősebb Gregus Máté címmel nyílt egy kiállítás, amelyik rövidesen be fog zárni, úgyhogy akit érdekel, az még most el tud menni és meg tudja nézni ezt a kiállítást, ahol arról van szó, hogy az 1861. június 16-án született idősebb Gregus Máté az Alföld self-made menje, ahogy azt manapság mondani szokás, a homoki apostol, ahogy ott akkoriban nevezték, nagyon különleges életpályát járt be, ugyanis egy egyszerű tanyasi családból származott, és kis területük volt, nagyon szorgos munkával, sok tanulással azonban gyarapítani tudta ezt a területét, és élete végére ötszörösére növelte a birtokát olyan módon, hogy 4 tanyát is épített, rajtuk henger, malmot, pálinkafőzőt, és önműveléssel olyan tudománynak is a birtokába jutott, amit jelez könyvtára is, amely 5-600 kötetessé növekedett. A sivatagi területnek, ahogy akkoriban mondták, ezt a szikes, rossz minőségű földet, ami az övé volt, 500-féle rózsát termesztett például, és a nemesített parlagi fehér baromfi tenyésztés a kutasi határban az ő hatására terjedt el. Tőle tanultak a környékbeli kisemberek is, hogy hogyan lehet szakszerűen gazdálkodni. 1938. augusztus 23-án halt meg, és ekkor fia, ifjabb Gregus Máté folytatta a tevékenységet, őt azonban a háború körüli időszakban nagyon komoly gondok érték, és a Rákosi diktatúrában a parasztüldöző politikának az áldozata lett, úgyhogy 1951-ben a Váci rabkórházban hunyt el. Most sikerült összeszedni néhány dolgot vele kapcsolatban, és ezeket állították ki a Hódmezővásárhelyi emlékpont kiállításon. Budapesten a Home galériában egy másik történeti jellegű kiállítás is nyílt, amelyik művészeti is egyúttal, László Gyura, Kortársaim, Barátaim. Ez a kiállításnak a címe, és a régész professzor, néprajzkutató és művész László Gyurának olyan portréi láthatók itt, amik Vörös Sándorról, Petrovics Emilről, Szalai Lajosról, vagy Barcsai Jenőről készültek, vagy éppen Kassák Lajostól, és nem csak a portrék vannak itt, hanem az illetőktől származó egy-egy kézirat is ki van állítva. Szegeden, a Somogyi Könyvtárban a Házasság dicsérete, Régi idők esküvői címmel nyílt kamara kiállítás, amelyik a Szeged Csanádi Egyházmegye család pasztorációs irodája által jött létre, a program sorozatához kapcsolódik, és a könyvtárnak a saját anyagán kívül a Móra Ferenc Múzeum néprajzi vonatkozású tárgyai közül is sok mindent bemutatnak. Ehhez kapcsolódóan szeretném fölhívni a figyelmet Szentesre is, ahol a Kosta József Múzeumban Küldöttei vagyunk mi egy boldog párnak címmel látható még néhány napig egy kiállítás, amelyik viszont a házasságkötés szokáskörébe juttatja el az oda látogatókat, különböző meghívókat, fényképeket is, és egyéb kapcsolódó anyagokat, tehát például a vöfé bokrétát lehet megnézni itt, illetőleg össze lehet hasonlítani a különböző meghívóknak a szövegeit, amik nagyon sokat elárulnak részben arról, hogy akik ezt a meghívót írták, mennyire előkelő, gazdag, paraszti családok voltak-e, mennyire voltak városias jellegűek, illetve arról is, hogy az anyagi lehetőségeiket hogyan használták ki, milyen formában, milyen stílust kedveltek. A meghívóknak nem csak a szövege érdekes, hanem a díszítése is, ugyanis nagyon sok szép, érdekes mintát rajzoltak rá, jellemzőek, gyakoriak voltak legalábbis a virágmotívumok. Érdekes népszokás, hogy ezt a meghívót nem a házasulandók küldték szét, hanem a szülők, és egész pontosan a vőfé volt az, aki ki is vitte az egyes helyekre, személyesen vitte el egy-két héttel a házasságkötés az esküvő időpontja előtt. Pap Imréről pedig, akinek az anyagából ez a kiállítás nyílt, érdemes azt is elmondani, hogy 1900-ban született, 1973-ig élt, földműves családból származott, önműveléssel alakította ki a néprajzi ismereteit, úgyhogy néprajzi gyűjtő lett, aki nagyon széles körű gyűjtő tevékenységet folytatott, a népzenétől, a táncokon keresztül, a földművelésig, és még a házasságkötésre is kiterjedt az érdeklődése, a tanyavirágnak, a szentesi tanyavirágnak az anyagait gyűjtötte össze, és ez az anyag került a Kosta József Múzeumba, illetőleg a Szentesi Levéltárba, bár egy része a Móra Ferenc Múzeumban található meg. Írásait egyébként 1982-ben a Parasztember élete Szentes tanyavilágán címben jelentették meg, tehát kiadták. Visszatérve akkor most a most nemrégiben nyílt kiállításokhoz, szeretném fölhívni a figyelmet a Kiscelli Múzeumra is, ahol Jovián György Munkácsi díjas festőművésznek látható egy kiállítása. A Rom templomban rendezték ezt a kiállítást, és festményekre lehet számítani, tehát hogyha valaki ide elmegy, ugyan nem sok, de nagyon érdekes és változatos színvilágú, tematikájú festményeket talál, annak dacára, hogy a városi művészetet jeleníti meg, és a képeinek a zöme emberekről szól, bár egy részük absztrakt formában, más részük viszont realisztikus formában. A képek között van portré, önarckép, és található egy olyan ember is, aminek a Lépcső a címe, 2008 és 2009-ben született, és egy hajléktalan a központi figurája. Tehát a legújabb problémákra is reflektál a Munkácsi díjas festő ezen a kiállításon. Az Országos Idegennyelvű Könyvtárban Gondolatok a Könyvtárban címmel Árvai Zolta és Huller Ágoston kiállítása nyílt, akik ötkor képzőművészeti csoportnak a vezéregyéniségei, úgyhogy magukat humorosan kettőkornak nevezik. Ugyanitt, hogyha valaki itt van, akkor érdemes megnézni a Liszt Ferenc az éremművészetben, bár ez a kiállítás rövidesen bezár, a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének a tagjai Liszt Ferenccel kapcsolatos érmeiket mutatják itt be. Budapesten, a Tát galériában egy újabb kiállításra is felhívnám a figyelmet, Cedenka senki földje, ez a címe. Az Erdélyben 1978-ban született művésznek az alkotásait lehet itt megnézni, aki az alkotásaival nagyon különböző jellegű festményeket mutat be, és tulajdonképpen, amikor megkérdezték tőle, hogy miről szólnak a képei, azt mondta, hogy ha meg tudnám mondani, nem festeném meg őket, ez nem az ő mondata volt, Kondor Bélától vette, tehát, hogyha valaki kíváncsi rá, akkor meg lehet nézni, benyomásokat lehet gyűjteni róla az interneten keresztül, de ez természetesen nem ugyanaz, mint hogyha valaki elmegy, és magukat a képeket nézi meg. Esztergomban, a Duna Múzeumban egy másik érdekes kiállítás nyílt, Bestiárium a címe, és Lévai Ádám képgrafikus művésznek a kiállítása. Azért Bestiárium, mert állatokról szól, vagy állatokhoz kapcsolódik. Özsén Ionescu-nak a Rhinoceros című műve az egyik, amihez kapcsolódik az egyik sorozat, egy másik sorozat Péter Schaffer Ekuszához kapcsolódik, a harmadik sorozat pedig Duda Éva társulatnak a Faunjához, ami a Nemzeti Táncszínházban 2010-ben lett bemutatva. A sorozatban van egy másik közös vonás is, hogy egyedi grafikai technikával készültek, toll, pác, pasztell, illetőleg ceruza segítségével. A grafikus, mivel hogy ez színház számára készült, színházi felkérésre születtek, annak a szerves részeként, ezért a mozgást kívánta megjeleníteni benne, ezt gondolta tovább, és így született az, hogy az ember-ember állat kapcsolatát, illetőleg az emberben rejtőző állatot egyfajta metamorf játék formájában átjárhatóságot létrehozva jelenítette meg. Sepsiszentgyörgyön, a Székely Nemzeti Múzeumban viszont egy fotókiállítás nyílt, légi-régészeti fényképek udvarhelyszékről. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy az utóbbi két évtizedben a régészeti kutatásoknál egyre fontosabb terület a légi fényképezés, hiszen a magasból sok olyan összefüggés átlátható, összeáll, ami közel a földhöz nem olyan világos, így például halmok, töltésvonalak, várak, akár templomok kutatásában is a szerkezeti összefüggéseket nagyon jól meg lehet nézni. Két fényképész, Sófalvi András és Szabó Máténak a felvételeiből válogattak. Szintén fényképkiállítás nyílt a Magyar Fotográfiai Múzeumban, Kecskeméten, Szakközi kör címmel, alcíme pedig Maurer Dóra képzőművészeti szakköre a Szépművészeti Múzeumban. Ez a szakkör azért különleges, mert a képrögzítés különböző formáival a fotogramkészítés, fényképezés és filmkészítéssel foglalkozik, ezáltal két éves 1981-83 közötti szakkörének a középpontjában, és a fényképeken Maurer Dórának a sajátságos különböző médiumokban, technikákban megnyilvánuló stílusa is jelen van. Tehát ezt is az alkotás és a tanulás közt, tanítás közti összefüggéseket is jól meg lehet figyelni az itt kiállított fényképeken. Szegeden, a Móra Ferenc Múzeumban Lengyel Zoltán La Polinézi című kiállítása, szintén fényképkiállítás, Lengyel Zoltán Z402 művésznévvel szokott szerepelni. 7 éves koráig Párizsban élt, innen a francia nyelv és a kultúra szeretete, 2004 óta állít ki, és a La Polinézi az Polinéziában tett látogatását mutatja be a francia Polinéziában. Tehát az ott készült egzotikus tájakról, lakókról készült fényképei láthatóak. Végül a szekszárdi Vosinszky Mór megyei múzeumra is szeretném fölhívni a figyelmet, ahol egy már ismert kiállítás, Hideg nyarat és spanyol tekercs, a fagylalt, a jégkrém és a parfé története tekinthető meg. Ez a budapesti Magyar Vendéglátóipari Múzeumnak a vándorkiállítása, tehát akik Budapesten látták, azok itt is megtekinthetik, egészen június 30-áig látható. Mindezek után, tehát akkor még szeretném ajánlani a Győri Városi Művészeti Múzeumnak ezt a bizonyos válogatás a Vasilescu gyűjteményből kiállítását, amelyik holnap után nyílik, és amiről beszélgetés során már sok mindent hallottak. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Ismétlést hallottak.